Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk az imádságot szóban. Urunk, Te vagy igaz egyedül. Te vagy tiszta egyedül. Te vagy a szeretet. Minden más csak belőled fakad. Úgy van szükségünk rád, mint éhezőnek a kenyérre, szomjazónak a vízre. Bocsáss meg a vakságunkat, hogy mégsem látjuk, hogy éhezők és szomjazók vagyunk. Mert annyi hamis minden tölti el a gyomrunkat, veszi el az étvágyunkat, hogy belebetegszünk. Hadd kérjünk téged, hogy szólalj meg ma a te hangodon, a te igazságoddal, szólalj meg a szívünkbe, hogy igazán értsünk, hogy igazán lássunk, hogy igazán tudjunk élni. Könyörülj meg rajtam is, Uram, hogy ne hamisan szóljon a hangom, hogy magam ne legyek hangosabb, mint a te hangod. Könyörülj meg, Urunk, hogy ma veled hadd találkozzunk, élő szavadat hadd fogadjuk be, hogy a te életed megörvendeztessen, átragyogjon, föltámasszon minket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Testvérek, haladunk a napi ígével, Jakab leveléből az 5. fejezetnek az első 6 versét olvassuk, de hozzáolvasom még a 4. fejezetnek az utolsó versét is, hozzá tartozik még. Tehát 4. fejezet 17. versétől az 5. fejezetnek az első 6 versét olvasom, 1306. oldalon található ez. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Most tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrohadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Jó a napi ige szerint haladni, mert magától nem akar ezzel szembesülni az ember. Nem választja ezt az igen kemény szavakat. De hát jó, hogy nem válogatás kérdése a Szentírás olvasása és értése. A 4. fejezetben már elkezdődik az a fajta bátorítás és az a fajta szembesítés, amivel Jakab levele a keresztényeket megszólítja, és azt mondja, hogy ne legyetek elbizakodottak. Ne gondoljátok, hogy ti olyan magas széken ültök, hogy onnan ítélgethetitek a másikat. Ez van a 4. fejezetnek a végén. Hogy ne ítélgess te a másikat. Ki vagy te? Nem tudod, hogy téged is az Isten ítélete mér meg? És a másik, ami benne van, az meg a kereskedőknek az elbizakodottság, akik nem az igazságban biztosak, hanem az ő képességeikben. Hogy megtervezem, megszervezem, kilogisztikázom, mindent kigurul, ahogy kell. Ma elmegyünk, holnap ott leszünk, nem tudjátok, hogy az Isten miatt keltek fel ma is, és mit tudjátok ti, hogy mi lesz holnap? Ne legyetek elbizakodottak, számoljatok azzal, hogy minden módon az Isten kezében vagytok, és ő rá szorultok. Most ugyanez a sor folytatódik tovább, és most a gazdagságról szól, csak nincs ott az a szó, hogy testvéreim. És ez úgy megnyugvással töltheti el az embert, hogy de jó, azért itt most kifelé beszél, tehát most nem magunkra kell gondolni, ez azokra vonatkozik ott. Azok a többiek, ők a gazdagok, minket ez nem érint. Olyan jó lenne, ha ez így lehetne, de hát nyilván nem így van, akkor se így volt. Akkor is olvassuk a Jakab levelének az elején, hogy vannak gazdagok a gyülekezetben, és nem csak azt olvassuk, hogy vannak gazdagok a gyülekezetben, hanem azt is, hogy az emberek bizony személyválogatók, akkor is és ma is. És a gazdagság az olyan, hogy az ember szeret a kedvében járni, vagy inkább az ember olyan, hogy szeret a gazdagság kedvében járni. És akkor ott azt olvassuk a Jakab levelében, hogy hát testvérek, hogy van az, hogy bejön hozzátok egy gazdag embert, és mindjárt a fő helyre ültetitek? A szegényt meg fölállítjátok, hogy te áldogáljál csak ott, azzal nem lesz baj, de ő neki le kell ülni. Hát, hogy vagytok ti ezzel? Ez az a lelkület, ami nem kint van, hanem bent van, itt. Itt van bent. És ezért van az, hogy ha nem is írja oda, hogy testvérek, nekünk kell ezzel foglalkozni. Kell azzal foglalkozni, mert a gazdagság belül is hat, akkor is, ha valakinek nincs pénze. A gazdagsághoz akkor is viszonyul valamilyen módon. És az ránk tartozik, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez, ha meg Isten sok pénzt adott, akkor az meg még inkább ránk tartozik, hogy azzal meg mit kezdünk. Tehát a gazdagságról szól ez a rész, és ugyanaz lesz az üzenet, mint az előző két példánál, hogy ne légy elbizakodott. Tudd, hogy Isten nagyobb, mint az a gazdagság és az a hatalom, ami a pénzzel együtt jár. Úgyhogy hát ezzel a lendülettel nézünk ezeknek a verseknek az elébe, és hadd mondjak rögtön egy történetet. Két történetet is mondok ma, mind a kettő a gimnáziumból jön, a csendes napról, illetve a múlt hétről. Volt a csendes napon egy gazdag ember, akit meghívtunk. Nem a neve az érdekes, hanem tényleg olyan gazdag, akiből kevés van Magyarországon, akinek a társaságát a politika kereste, aki maga tárgyalt miniszterelnökökkel, kormányzati szakemberekkel, sok tekintetben keresték, tanácsadó befolyása révén is. És ő mesélte el, hogy milyen a gazdag embernek a gondolkodás módja. És elmesélte azt, hogy kinézett egy karkötőt a feleségének. Gyönyörű volt. Egy baj volt vele, hogy New Yorkban volt. És azt úgy nem lehet Ali.com-ról megrendelni. Tehát azt azért nem lehet így idehozni. Úgyhogy azt mondta a személyi titkárnak, hogy akkor utazás New Yorkba a karkötőért. És a személyi titkárnak kikerekedett a szeme, hogy most ez komoly. Tehát, hogy egy karkötőért fogunk New Yorkba elmenni, hogy a feleségednek a karácsony, tehát komoly. Mi elborzadunk ezen valószínűleg, hogy micsoda gazdagság. Ő meg magán borzadt el, már keresztényként, hogy mit tett velem a pénz. Hogy minden az enyém. Semmi nem akadály. Mindent megtehetek. Ha New Yorkban, abban a boltban lehet kapni, akkor kiküldök valakit, és idehozom. Nincs akadály. A világon semmi. Mindent megtehetek. Keresztényként borzad el azon, hogy formál engem a vagyonom, hogy milyen emberré tesz engem az, hogy minden hatalommal rendelkezem. Négy területet nevez meg Jakab levele, ahol a gazdagsággal szembesíteni akar bennünket is, nem csak a korabelieket. Az első terület, mind a négynél az lesz a kérdés, hogy mivé formál minket a pénz, és mindegy négynél szeretném visszakérdezni majd magunkat, hogy és Isten hogyan formál bennünket ezzel szemben. Az első ilyen terület az az, hogy arra építjük az életünket, amiről azt gondoljuk, hogy megtart. Most tehát ti gazdagok sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt, gazdagságotok megrohadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Mire építjük az életünket? Miben van a biztonságunk? Ez nem egy elméleti kérdés, ez egy nagyon hétköznapi kérdés. Itt három értéktárgyat nevez meg az ige, az élelmiszert, gazdagságotok megrohadt, az élelmiszer, ami meg tud rohadni, aztán utána jön a ruha, amit a moly tud megenni, és végül az arany és az ezüst, ami nem tud megrozsdásodni, de a képet pontosan értjük, hogy minden visszajára fordul, és amit biztosnak tartjuk, az egyszerre csak már nincs sehol a kezünkben. Az árfolyam azért, még ha, de az azért ez tud sokkolóan ütni. Szóval mire bízunk mi igazán? És amit az ige szembesít, az az, hogy amikor a pénzben, a gazdagságban bízunk, bármilyen formájában ennek, vagy megfogható, vagy felölthető, az izgalmas ezbe a három területbe, hogy mindegyiket tudja vinni magával az ember. Tehát ezt megfogod és viszed az élelmiszert is, a ruhát is, a pénzt meg még inkább, és aztán bárhol vagy tudod használni. A döbbenetes az az, hogy nem az van nálad, amire szükséged van. Mert az ítéletben, mikor Isten elé állunk, semmi hasznát nem vesszük ezeknek, de nem csak az ítéletben, hanem már itt a földi életben is megcsalnak ezek. A földi életnek az élménye az, hogy a ruhámat megette a moly, hogy az élelmiszer az megrohadt, hogy a pénzem semmit nem ér. Nagyon gyenge példa, és ennél nyilván durvábbat is kellene mondanom, csak azért mégis, a sütemény, amit annyira szeretek, és akkor a feleségem csinál jó sokat, és kér, annyira sokat csinál, hogy azért az nagy mennyiség. És akkor kérdezi, hogy András, adjunk valakinek? Ne adjunk. És a történet vége az, hogy megrohad a sütemény, mert nem bírom megenni. Gyenge a példa, de érezzük, hogy így ragaszkodunk ezekhez, és nem akarom megosztani ennek az egésznek az élvezetét, biztonságát. Szeretem, ki akarom használni, az enyém. Nem az van nálam akkor, az ítélet pillanatában, amire szükségem van. És megint csak a gimnáziumból jön a történet, ahol egy előadó arról beszél, hogy amikor elment egy sivatagi túlélő táborba, akkor ő lelkes turistaként fölkészült erre, és nagyszerű fényképezőgépet vitt magával, amelyik nagyon rossz fényviszonyok között is tud jól fényképezni. Súlyos, mindenféle értelemben egy ilyen fényképezőgép. Hordozni is, de kifizetni is. És a túra vezetője azt mondta, hogy én azt itthon hagynám, és vizet vinnék helyette. Arra nem lesz szükséged, a vízre viszont igen. Mi fölfegyverkezünk, fölszereljük magunkat mindennel, amire szükségünk lesz, hogy jól éljük meg ezt az életet. Nem az van nálad, amire szükséged van. A víz megtartja az életedet a fényképezőgéppel. Mit csinálsz? Étel, ruha, pénz, vagyon. Nem tart meg. Mit csinálsz vele az Isten előtt? Nem az van nálunk, amire igazán szükségünk van. És hogyha nem a pénzről beszélünk, hanem az ítéletről, akkor ugyanezt a kérdést föl kell tenni. És keresztényként mivel tárazunk be? Mivel készülünk az Isten előtt való megállásra? Mi lesz nálunk, amire, mint a vízre a sivatagban úgy lesz szükségünk? Mit gyűjtötök? Jó emberséget? Egyházi kitüntetéseket, dicséreteket. Mit gyűjtünk, amivel megállhatunk Isten előtt? Isten tart meg napról napra. És nem véletlen van előttünk a bűn, mint eladósodás. És az eladósodásból való rabszolgaság hány és hányszor történt meg, és történik meg a mai napig, hogy a gazdaság így, én meg úgy, nem tudom kifizetni, hitel, 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 és nincs ami megtartson, zuhanása. A bűnnek a képe ez, mikor eladósodtam az Isten előtt, és hitelből élek, de nem tudom törleszteni, nem tudom jóvá tenni, nem tudom visszahozni. És rabszolga lettem, és szolga vagyok. Mi tart meg az Isten előtt? Mivel készülünk a megmérettetésre? Mi a mi vagyonunk, amiben bízunk? Abban bízunk, hogy az Urunk szereti a semmiket, és ő megtartja őket. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. Hogy nem azt tart meg, hogy én ki vagyok, hanem azt tart meg, hogy ő kicsoda. És hogy ő ismeri a nevemet. Ebben van a bizodalmunk, hogy ő ismer engem, az irgalmas Úr. Bárcsak ebben növekednénk az Isten irgalmában, hogy ő a koldusokat megtartja, hogy a bűnösöket szereti. Bárcsak ezt tudnánk elmondani, hogy megismertelek, Uram, téged, mint aki szereted a bűnöst, mert én az vagyok. Lehet, hogy van egy házi kitüntetésem, de semmire nem megyek vele. Lehet, hogy annyian mondják nekem, hogy jó ember vagy, de mit érek én előtted a jóságommal? Uram, abban bízom, hogy te szereted az elveszett embert. És én megismertelek téged, és jöttem hozzád, és átéltem, hogy megbocsátottál, hogy ahol adós rabszolga voltam, te ott utánam jöttél, és kiszabadítottál. Ennek az élményével, ha készülünk, az Isten szeretetében, ha belegyökerezünk, arra van szükségünk az utolsó napon, hogy ő ismerjen, és ő tudja a nevünket, és mi tudjuk őt most is segítségül hívni. Megy tovább Jakab, és nem csak a megromló vagyon tárgyakról beszél, és azzal szembesít, hanem azt mondja a negyedik vers, íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Az eltagadott, a visszatartott, a ki nem fizetett bér. Ezt azt hiszem, hogy azóta is ismerjük, nyilván a körbetartozás itt is ismert, és ennek az életben maradásért vívott harca is ismert, hogy nem fizettek ki, én se fizetem ki a másikat. Borzalmas ez a történet, ez van itt. Amikor valaki nem fizeti ki, itt még durvább a történet, mert az, hogy az arató munkások, az aratás megtörtént, a betakarítás megvan, a vagyon bejött, csak a fizetség nem került oda a másik oldalra. Nem élethalál harc van. Nem arról van szó, hogy azzal vívnak itt a gazdagságban, hogy tönkreteszem a... Jó, hogy nem arról, mert most arról nem kell beszéljek. Hogy tönkreteszem az ellenfeleimet, hogy én életben maradjak. Nem, arról van szó, hogy nem fizetem ki azokat, akik engem tápláltak a maguk munkájával, és nekem itt van minden. Nekik meg semmi nincs. Ezzel szembesíti a gyülekezet tagjait, hogy lássátok, mi történik, és lássátok, hogy lehet, hogy a gazdag ember nem gondol Istennel, és még kevésbé beszél Istennel, mert minden az enyém, de Isten akkor is hallja a ti hangotokat. Istenhez eljut az a kiáltás, hogy valakinek nem adták meg a bérét. És Isten hallja ezt a panaszt, kétségbeesett sikoltást, dühös ökörrázást, nem tudom milyen hangnemben mondják el. Nem tudom, hogy milyen hangosan demonstrálnak az utcán, a gazdag ember háza előtt, nem tudom. De azt tudom, hogy az ige azt mondja, hogy Isten hallotta azoknak a kiáltását, akiknek nem adták meg azt a napi bért, amiből élniük kell. Mert hogy vannak, akik napról napra élnek. A bátorítás ebben az, hogy Isten hallja azoknak a kiáltását, akiket kiforgatnak a vagyonukból és nem fizetnek ki. A kérdés, amikor erre nézünk rá, talán nem gazdag emberként, azért úgy is kérdés, hogy mire figyel az ember. Tudjuk-e akkor is, amikor nem adják meg azt, ami jár nekünk, hogy az Isten velünk van. Nem magától értetődő, hogy tudjuk. Mert tudunk mi perelni is az Úrral, tudunk mi haragudni is Istenre, hogy miért nem kényszeríti rá a másikat, hogy ami nekem járna, ő duskál, én meg micsoda igazságtalanság, Isten nem, te nem csinálsz valamit? Bátorításként mondja azoknak, akik a vesztes oldalon állnak, te tudod ugye, hogy Isten hallotta a kérésedet? Téged nem visz ugye magával az az istentelenség, ami a másik oldalon van. Tudod ugye, hogy nem az minősít téged, hogy van valamid vagy nincs. És ez izgalmas, ha nem a gazdagság oldaláról kérdezem. A szegénység oldaláról, amikor nem adták meg, ami nekem jár, akkor is tudjuk, hogy nem az minősít engem, amin van, ami járna, hanem akkor is az minősít engem, hogy Isten ismer és hallja az én hangomat és kiáltásomat. Ha szegény vagy, igazodj hozzá, és légy biztos abban, hogy Isten tud a magad nyomorúságáról, és az igazságtalanságról, ami veled történik. Ne háborodj fel Isten ellen, mert hallja az imádságodat. És nem csak hallja az imádságot, hanem oda is áll azok elé, akik ezt nem adják meg. Íme a földjeiteket learató munkások bére, melyet visszatartottok az égre kiállt, az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe, dőzsöltetek a földön, tobzódtatok, hízdaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának a napján. És akkor, ha szóvá teszi az ige, hogy ne bízd magad olyanra, ami elmúlik. Ha szóvá teszi azt, hogy ne tagadd el, ne légy igazságtalanság a pozícióddal való visszaélésből, és ha veled élnek vissza, akkor se erre néz, hanem Istenre, akkor a harmadik, amit szóvá tesz az ige, az az önmagáért való élvezet. És azt mondja, hogy megcsal. Mert amikor az ember az élvezetet kezdi hajszolni, akkor az elillan a kezünk közül. Olyan érdekes ez. Örömöt, még hedonizmus, az öröm szó van benne görögül. Örömöt. És elillan az ember kezéből. Azt hiszem, hogy mindennel így van. A borral hadd mondjam. Azt a mámort, amit a bor tud adni, azt a feszültségoldást, amit a bor tud adni, keresi az ember. De minél inkább akarja, annál messzebb kerül tőle, mert annál nehezebben adja magát. Mert annál többet kell inni. Mert annál több az az idő, amíg szenved, hogyha nem jön az a feloldás. És egyre kevéssé adja. És egyre nagyobb ára van annak, amit kivesz belőlem azért, hogy azt a picike kis örömet már nem is élvezem, és mégis függök rajta, és mégis kell, de belepusztulok. Az öröm, bármelyik más formában, így akarom megszerezni, és elillan a kezeim közül. Mert nem ez az az út, ami boldoggá fog tenni. Ami boldoggá tesz, az Isten lesz. Az ő szeretete, a vele való közösség, az szabadít föl, az nem tesz szolgává. És nagyon durva ez a mondat, mint az áldozat levágásának a napján, mint a mészárlás napján. Nem áldozatról van szó, a mészárlásról van szó. Így szebben hangzik. Ez az ítéletnek a vége. Hogy halálba élvezted magadat, és a végén mi van? A pusztulás van, és te nem ébredsz föl, ezt teszi oda azoknak, akiknek minden ott van a kezükben, és nem tudják, hogy ebben a jólétben mit csináljanak már, mert már nem ad akkora örömet, mint ami az elején volt. Én azt hiszem, hogy ismerjük ezt akkor is, hogyha nem küldjük el a titkárunkat New Yorkba azért a karperecért. Ugyanez a mechanizmus ott van a mi életünkben is. A legapró dolgokba is. Bárcsak fölébrednénk. Nem a mészárlásnál, nem az ítélet brutális képe előtt. Hogy mit csináltam az életemben, hogy mit kerestem én egész életemben. Amiért előttünk van ez az ige az, hogy ébredj föl az ördögi spirálból, és ne zuhannjál. A másik, amiért előttünk van ez az ige, hogy ne legyél közömbös, hogy ne hidd el, hogy az élet csak rólad szól. Ezért olvastam a 4. fejezet 17. versét. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ez van az egyik serpenyőben, a másik serpenyőben pedig ez. Dőzsöltetek a földön és dobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket. Minden az enyém, minden engem, minden rólam, minden körülöttem. Nem látod, hogy mi van körülötted? És az Isten, amikor adja a gazdagságát, mert Isten minden csak nem fukar, amikor adja a gazdagságát, mindig azért adja, hogy továbbadjuk. Sose azért, hogy fürödjünk benne. Örül, hogyha örömünk van benne. Örül, hogyha hálásak vagyunk azért, hogy ne. De nem csak azért kapjuk, vagy nem azért kapjuk, hogy dőzsöljünk, hanem azért, hogy szolgáljunk vele. Hogy tegyünk jót, ha tehetünk. Bárcsak tudnánk sáfárként nézni önmagunkra. És bárcsak tudnánk Istenre nézni. Isten mire használja a maga gazdagságát? Ha Jézusra nézünk, milyen képet látunk? Mit kezdett Jézus a hatalmával? Nem úgy van előttünk, mint megkorbácsolt, lemesztelített ember, akiről mindent le lehetett szedni. Nem úgy van előttünk, mint aki a mindenható, a kereszten tárja ki ölelésre a karját. Nem így van előttünk, aki mindenét nekünk adja, hogy maga lemesztelenedik, a maga igazságát leteszi, hagyja magát elárultatni, azért, hogy megmentse az árulóit. Ez a kép van előttünk, testvérek. Nem a topzódás, a dőzsölés, a dorbézolás, a magam kényeztetésének a képe, hanem az Úr, a mindenható Isten mindenét adja. Bárcsak látnánk, minden topzódásunkkal együtt egy mezítelenek vagyunk, akiket ha ő nem öltöztet föl, ha ő nem ölel át, akkor nincs örömünk, mert az is, ami van, elvész. Bárcsak látnánk, hogy minket ez a Jézus tart meg, és bárcsak örömmel tudnánk magunkat adni neki, és azt mondani, hogy Uram, mindenestül a tiéd vagyok, a bűneimmel együtt, a méltatlanságommal együtt, és azzal, amit kaptam, és az is a tiéd, és hadd szolgáljak vele, taníts, segíts. Int az ige. Minél inkább akarod az örömöt megragadni, kicsúszik a kezed közül. Minél inkább adod az Krisztus kezébe, rád talál. És nem tönkretesz. És végül a negyedik, amit szóvá tesz, az a hatodik vers. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. A gazdagság és a gyilkosság összekapcsolódik? Szerintem mind tudnánk példát mondani arra, hogy igen. Ez a kettő összekapcsolódik. Ahol pénz van, ahol befolyás van, ott háború is van. Háború is van, nem csak egy-egy ember. Ami most Szíriában történik, nem az országot állítják helyre. Keveset mondok, mert nem látom, hogy mi történik. Csak nem az a benyomása az embernek, hogy itt a népet vissza akarják rakni az eredeti helyükre. Egyik táborból a másikba rakják őket. Ahol pénz van, ott gyilkosság is van. Ami megdöbbentő az igében az az, hogy az ellenfél az nem a másik, a rivális, hanem az igaz. És én azt hiszem, hogy ez úgy megdöbbentő, hogy a fegyvertelenre kell rátámadni, de másrésztről nem megdöbbentő, mert az, aki az igazsággal megy szembe, az igazságot hirdeti, és mondja ki ott, ahol minden hamisság, ott magától értetődő, hogy neki nincs maradása. Ott magától értetődő, hogy őt el kell némítani. Tehát mégsem megdöbbentő, amit itt olvasunk. Mert az igazság az mindig kemény ellenfél, és aki az igazságot szóvá teszi, az mindig nagyon veszélyes. A bűn éppen ezért lázadás, amit nem akarunk leleplezni. A bűn lázadás, hogy az enyém az életem, ne szóljon bele Isten, ne kérjen számon, ne fenyegessen engem az utolsó ítélettel, se semmivel sem, mert én vagyok, és amin van, az az enyém. Ott van bennünk, testvérek. Nem kell háborúért menni a világ másik végére. Ez az indulat mindannyiunkban ott van. Vagy kellemes családi beszélgetés, ahol kiderül, hogy kinek van igaza, ugyanez a harc megy, a lelepleződés hárítása, és nem akarom, hogy elhangozzon, rajta kapjuk önmagunkat ezerszer, és még azon túl is. Olyan megdöbbentő látni, amikor Jézust ugyanezen oknál fogva keresztre adják, hogy Jézus feltámad, és visszajön, és az ő igazságát nem lehet elnémítani, nem lehet lehazudni, az ő igazsága él. Olyan döbbenetes látni ezt a fordulatot, hogy hagyja magát megölni, és aztán mégsem vesztes lesz ebben a történetben, nem állt ellen, és mégis ő győzött. Annyira különleges ez a fordított történet. Nem áll ellen, és így győz. Testvérek, bátorítás ez megint. Ha minket akarnak elnémítani, van előttünk példa a győzelemre, a Krisztusi út. Olyan jó, hogy nem egyedül vagyunk ezen az úton. Magunkból nem következik. Olvasok most éppen egy romániaiba bebörtönzött lelkésznek az élettörténetét. És olyan jó olvasni azt, hogy nem maga biztos, nem arról van szó, hogy nálam van az igazság, én Jézussal vagyok itt. Nem ez van, hanem az van, hogy csak el ne roncsam. Csak te őrizd meg. Amikor az igazságért áll ki az ember, nem egyedül van, megadja az Isten lelke, hogy mit kell mondani akkor. És igaz ez Jézusra, talán igaz Jakabra is, mert Jakab mártír halált hal, és lehet, hogy ő rá is vonatkozik, és meg annyi emberre vonatkozik azóta, és megint tudnánk mondani. Október 25-e, 56-ban, amikor a tömegbe lőnek bele, mert valamit igazságként kimondanak, és nem akarnak a hazugsággal tovább menni, és el kell némítani őket. És ismétli a történet ugyanezt a mozdulatot újra és újra. Maradj meg a Jézusi úton. Maradj meg, mert ő megtart téged. A szál, ami végighúzódik, 4.-5. fejezeten, az elbizakodottságnak a kísértése. Nem kell nekem Isten. Nem kell nekem Isten, én igaz vagyok, a többieket én ítélgettem. Nem kell nekem Isten, tervezem az életemet, szervezem, megszervezem, holnap, egy év múlva ott leszek, elintézem. Nem kell nekem Isten, igaz vagyok, elég vagyok, mert van pénzem, és azzal minden, az mindenre elég. Nem elég, mert elvész tőled, mert megemészti a rozsda. Nem elég a vagyom, mert a hamis tasság tapad hozzá, Isten az ellenedre fordul. Nem elég, ha magadra költöd, és magad élvezed, és fulladsz bele, mert az Isten azt kérdezi, hogy miért nem adtad tovább, és nem elég, hogyha azzal el akarod némítani az igazságot, mert az igazság az megáll, Jézus Krisztus megáll. És testvérek, nem csak erről az oldalról kell ezt olvasni, hanem a másik oldalról is. Ha nem én vagyok a gazdag, ha nekem nem adják meg a béremet, ha engem némítanak el, ha tőlem tagadják meg a segítséget, maradj meg Krisztusban, mert ő elég. És amikor az úrvacsorához készülünk, mind a két oldalt kérlek gondoljátok végig, amitek van, jól éltek vele? A felelősség, hogy tedd a jót, azért kaptad, örömmel tedd a jót, Nem az a vagyonom, hogy én mit tettem. Köszönöm, Uram, hogy adtad, és engem így is elfogadtál, és én szolgálhatok neked. Tedd a jót. Hát az igazi kincs az az, hogy Istenhez tartozhatunk. Hogy ő úgy fogad el, ahogy vagyunk. És ő megtart. Adja meg az Úr, hogy ez az öröm, és ez a szolgálat a miénk legyen. Amen. Csendben imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy beszélgetsz velünk. És köszönjük, hogy jó elmondani neked, hogy hányszor akartuk az örömöt megragadni, két kézzel marokra szorítani, bezárni, szépbe csukni, bebiztosítani. Hányszor akartuk. És hányszor csalódtunk, törtünk össze, romboltuk, bántottuk egymást. Köszönjük, hogy Te ismered mindezt a történetét az életünknek. És olyan jó rád nézni, aki a fájdalmak férfia vagy, és nem a gazdag nagybácsit látni benned, pedig minden gazdagságnak Te vagy a forrása, Urunk, hanem azt, hogy így állsz mellettünk. Segíts kérnünk leszállni a magas lóról. Add a szánkba a szavakat, hogy mi vagyunk a koldusok. Mi vagyunk azok, akiknek nincsen igazsága, csak lázadó szíve. Mi vagyunk azok, akik megtagadjuk a másiktól azt, ami jár neki. Mi vagyunk azok, akik mindent magunkra akarunk költeni. Bocsáss meg! Te, aki semmit nem tartottál meg magadnak. Öltöztess föl minket, koldusokat kérünk, csak abba az egyszerű fehér ruhába. Kérünk, hogy mondd ki a nevünket, hogy éljünk, hogy tudjuk, hogy ismersz minket. És köszönjük, Urunk, a szabadat, és mindazt, amit adsz nekünk napról napra. Bocsáss meg, ha hálátlanok, ha elégedetlenek vagyunk, bocsáss meg, hogy jólétünkbe panaszkodunk. Oldj föl, kérünk, a hálára és a szolgálatra. Irgalmas nagy Úr, ölelj át minket, hogy ne legyünk koldusok és mezítelenek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.